Hallgass meg minket, nagy Úristen! Minden bajban, sok énségünkben, és tekints meg minket mi életünkben, hogy ne essünk kétségbe, hitetlenségbe, ördög kezébe. Mert csak te vagy a világosság, életünkben te vagy igazság, mi sötét szívünkben nagy világosság, és szomorú lelkünkben te vagy vigasság, örök boldogság. Távoztasd tőlünk a misságot, add szívünkbe az igazságot, és a mi lelkünkbe nagy bátorságot, hogy nyilván elérhessük a boldogságot, örök országod. Adj szent lelket a tanítóknak, adj szent lelket a hallgatóknak, hogy mindengedhessünk akaratodnak, dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Hála néked, mennybéli Isten, ki végasztalsz minket éltünkben, és el nem hagysz minket nagy énségünkben, megerősítesz inkább az igaz hitben, ígéretedben.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Imádkozzunk. Hálát adunk neked, Urunk Istenünk, mennyei atyánk, hogy ma is megőriztél, és ismét egybe gyűjtöttél. Ismered minden gyengeségünket, de kínálod kegyelmedből a te erődet, bocsánatod által a lelkünket megelevenítő erőt és szabadításod örömét Jézus Krisztusba. Hálát adunk, hogy énekelhettük a húsvéti éneket, győzelem élet Krisztusban miénk lett. Igen, ha ő fel nem támadott volna, akkor nincsen bűnbocsánat. Ám de ő feltámadott, és ezzel te magad bizonyítottad meg, hogy elfogadtad szent fiad halálát, mint bűneinket kiengesztelő, drága, szent, örök érvényű áldozatot. Köszönjük, hogy így támadt számunkra is az üdvösség, a zsidók közül, mert köztük kellett emberré lennie a te szent fiadnak. Mert ezért különítetted el azt a népet, Ábrahámtól fogva, és te a hűséges Isten, megkönyörültél rajtuk újra és újra nyomorúságukban, az egyiptomi elnyomatás idején is. Te készítetted fel, és te rendelted Mózest, hogy szolgád legyen közöttük. És köszönjük, hogy mi pedig ma is Mózes történetében mélyedhetünk el, és a te szent lelked irányítja rá figyelmünket mindarra, ami megiratott okulásunkra. Mózes történetében mennyire esendő ember volt ő is, és mégis, amit te cselekedtél vele, ahogyan te formáltad, ahogyan te vitted keresztül kudarcon, szenvedésen, Vitted a magányba, hogy aztán beszélhess vele, milyen csodálatos, hogy szolgáddá tetted, és előképé, Krisztus előképévé. Hadd lássuk kegyelmed ragyogását, hadd vegyük a szívünkre, amit nekünk akarsz tanítani lelked által, és hadd vállaljuk mi is hitben a Krisztus gyalázatát, és a te népeddel való közösséget álhatatosan. Áldj meg ebben az órában is, kérünk, a te jó voltodból, Istenünk atyánk, Jézus Krisztusért. Ámen. Ismét folytathatjuk a Biblia tanulmányozó óráinkat nagy ünnepi időszak után, hiszen a legutóbbi Biblia tanulmányozó óránk az decemberben még karácsony előtt volt, most pedig az Úr Jézus feltámadásának ünnepe utáni napokban vagyunk. Sok-sok mindent készített ebben a közbülső időszakban is Isten az ő igéjéből. Gondoljunk csak az evangéliumi imahétre, gondoljunk csak a bőti igehirdetés sorozatra, bizonságtételek alkalmára, szeretett vendégségeken, az ünnepi időkre. Adjunk hálát azért, amiben Isten elkészítette az ő igéjét. Imádkozzunk azokért, akiknél pedig látnunk kell, tudnunk kell, hogy bár hivatalból az igét kellene hirdetniük, de mennyiszer nem történik ez igazán, életesen, úgyhogy ők maguk az ige hatalmában lennének. Imádkozzunk az ige hatalmában lévő ige hirdetőkért bizony, ahogy énekeltük is a bevezető énekünkben, annak az egyik verszakában. Adj szent lelket a tanítóknak, adj szent lelket a hallgatóknak, hogy mind engedhessünk akaratodnak, és dicséretet mondhassunk te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak. Erre taníthasson, nevelhessen az Úr most is, amikor Mózes második könyve második részében járunk, és olvasni fogom Mózes második könyve második részében a 11. verstől Isten igéjét a fejezet végéig, vagyis a 25. versig. A felolvasást most is az izraelita magyar fordításból hallgassuk meg. És történt azokban az időkben, midőn Mózes felnőtt, hogy kiment testvéreihez és látta nehéz robotmunkájukat, és látta, mint egy egyiptomi férfi ver egy héber férfiú testvérei közül. És fordult jobbra és balra, és látta, hogy nincs ott senki más, és lesújtotta az egyiptomit, és elrejtette a homokba. És kiment a második napon, és íme két héber férfiú civakodott egymással, és szólt a bűnösnek, miért bántod fele barátodat? Az pedig felelt. Kitett téged hatalmas férfiúvá, úrrá és bíróvá fölöttünk? Vajon engem is meg akarsz ölni, amint megölted az egyiptomit? És félelem fogta el Mózest, és szólott. Bizonyosan ismertél lett már a dolog. És midőn Fáraó is meghallotta ezt a dolgot, azon volt, hogy megölje Mózes. De Mózes elmenekült Fáraó elől, és tanyázott Midian országában, és leült egy kútnál. Midian papjának 7 leánya volt, és ők eljöttek, és vizet merítettek, és megtöltötték a vájukat, hogy megitassák atyuk juhait. És jöttek a pásztorok, és elűzték őket. De Mózes felemelkedett, és segítségükre kelt, és megitatta nyájukat. És midőn hazaértek a leányok atyukhoz, Reuélhez, ez így szólt. Miért érkeztetek ilyen korán haza a mai napon? És feleltek. Egy egyiptomi férfiú megmentett bennünket a pásztorok kezéből, és vizet is merített számunkra, és megitatta a juhokat. Ő pedig szólt leányaihoz. Merre van ő? Miért hagytátok el azt a férfiút? Hívjátok ide, hogy egyék kenyeret. És beleegyezett Mózes, hogy ott lakjék a férfiúnál, és ő leányát, Cipporát feleségül adta Mózesnek. És az asszony fiút szült, és elnevezte őt atya Gérsómnak, mert mondta, Gér, jövevény voltam idegen földön. És történt hosszú idő elteltével, hogy meghalt Egyiptom királya, és Izrael fiai felsóhajtottak a rabszolgamunkából, és feljajdultak, és fohászkodásuk felszállt az Istenhez a rabszolgaságból. És Isten meghallotta jajkiáltásukat, és megemlékezett Isten Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És látta Isten Izrael gyermekeit, és tudomást vett róluk Isten. Amen. Mielőtt a saját szavaimmal fognék bele ennek az ige szakasznak a kifejtésébe, hadd olvassam föl magukat a Biblián belüli magyarázatokat az Új Szövetségből. Hiszen két helyen is találunk nagyon fontos részleteket, sajátos hangsúlyokkal erről, amit olvastunk. Egyrészt István vértanúnak, a vértanú halála előtti ige hirdetésében, már az elmúlt alkalommal is, decemberben, a legutóbbi Biblia tanulmányozó órán, fölolvastam ebből, mindazzal kapcsolatban, amit akkor részletesen a zsidó hagyományból is sorra vehettünk, hogy ez az egyszerű mondat, hogy Mózes naggyá lett, mert egész pontosan így lehet fordítani, hogy naggyá lett ott a 11. versben, ez mi mindent rejt magában. Hát most újra felolvasom az apostolok cselekedetei 7. részéből, a 17. verstől a 29-ig. István vértanú ige hirdetéséből ezt a szakaszt. Amint közeledett az ígéret teljesülésének ideje, amelyet Isten kijelentett Ábrahámnak, elszaporodott a nép és megsokasodott Egyiptomban. De akkor más lett a király Egyiptomban, és ez nem tudott Józsefről. Ez a király ravaszul bánt népünkkel, és azzal nyomorította meg atyáinkat, hogy kitétette csecsemőiket, hogy ne maradjanak életbe. Ebben az időben született Mózes, aki kedves volt az Istennek. 3 hónapig nevelték az apja házában, amikor pedig kitették, a fáraó leánya felvette, és saját fiaként neveltette. Megtanították Mózest az egyiptomiak minden bölcsességére, és kiváló volt mind szavaiban, mind tetteiben. A kiváló szó helyén egyszerűen az áll, hogy nagy. Megfelel a héber eredeti szövegnek. Olvasom tovább. Amikor pedig betöltötte a 40. életévét, az a gondolat támadt szívében, hogy meglátogatja testvéreit, Izrael fiait. Amikor meglátta, hogy az egyiket bántalmazzák, védelmére kelt, bosszút állt az elnyomottért, és leütötte az egyiptomit. Azt gondolta, megértik a testvérei, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg. Másnap éppen veszekedtek, amikor megjelent közöttük, békességre intette őket, és azt mondta, férfiak, testvérek vagytok, miért bántjátok egymást? De aki bántalmazta fele barátját, elutasította őt, és azt mondta, ki rendelt fölénk téged fejedelemmé és bíróvá? Talán meg akarsz ölni engem is, mint ahogyan tegnap megölted az egyiptomit? Mózes ezt a beszédet meghallva elmenekült, és jövevény lett Midian földjén, ahol 2 fia született. Még egy másik ige szakasz is, a zsidókhoz írt levél 11. részéből, ahonnan olvasom a 24. verstől, a 27. versig az igét. Hitáltal nem akarta Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el Egyiptomot, nem félt a király haragjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlant. Különösen is az utolsó mondat, amiről, ha tovább olvasunk, utána olvasunk majd a Páskáról, tehát vissza kell következtetnünk, hogy ez a mondat itt a 27. versben, ez arra utal, amikor elment Egyiptomból Midian földjére, ez különösen is megdöbbentő, hiszen Mózes második könyve második részében olvastunk arról, hogy Mózes félt, itt pedig azt olvassuk, hogy nem félt a király haragjától, a tekintetben, hogy elhagyta Egyiptomot. Elfogta a félelem, és utána mégis újból hitáltal mehetett tovább. A zsidókhoz írt levél idézett szakasza mutatja meg nekünk igazán, hogy amikor Mózes meglátogatta testvéreit, ez hitből fakadó cselekedet volt. Hitből fakadt az, hogy nem akarta, hogy őt a fáraó lánya fiának tartsák, tekintsék, mondják. Hanem vállalta azt a népet és a velük való közösséget, akiket elnyomtak az egyiptomiak. Ő maga a fáraó udvarához tartozott. Nagy lett. És ugye a múltkor sok mindent felolvastam Josephus Fláviusnak a zsidók történetéről szóló írásából is, meg a korábban élt Artapánusz nevű történetírónak az írásából, akinek a történetírásából csak idézetek maradtak ránk későbbről, és ezek bemutatták, hogy Mózes nagy haditetteket is hajtott végre Kús országában, és bizonyos régészeti leletekkel is ez hogy cseng egybe, amikor annak a bizonyos Henefrész, Haneferré, IV. Szobekhotep fáraónak a szobor maradványát megtalálták az akkori kúsi fővárostól még délebbre. Annak a Henefrésznek a szobráról van szó, akinek az idejéhez köti Mózes történetét Artapánusz a Krisztus előtt 3. században élt valószínűleg Perzsiából való zsidó történetíró. Mózes tehát nagy ember lett. Nagy ember volt. A fáraó lánya fiának számított. Gondoljunk be, a fáraó lánya fiának számított. Micsoda pozíció ez? Tulajdonképpen trónörökös is lehetett volna adott esetben. És ezt ő ott hagyja. Nagyjá lett, és kiment atya fiaihoz, és látta kényszer munkájukat. Miért ment ki hozzájuk? István vértanú ezt mondja, hogy az jött a szívére. A magyar fordításban így olvastuk, hogy az a gondolat támadt a szívében. Igen, ez tényleg szívbeli döntés volt. Szívből fakadó elhatározás volt. A zsidókhoz írt levél pedig azt írja, hogy hitáltal. Nem akarta, hogy a fáraó leánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. A zsidókhoz írt levél még arra is rámutat, hogy hiszen Izrael elhivatása Ábrahámtól fogva azért volt, Hát az új szövetség világosságában derül ki ez persze ennyire. Azért volt Izrael elhivatása, elkülönítése a többi népek közül, mert ott volt az az ígéret, hogy a te magod által nyer áldást a föld minden népe. Erre utal a zsidókhoz írt levél, amikor azt mondja, hogy nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztus gyalázatát. Hát a legfőbb ígéret az ez volt, ami Jézus Krisztusban teljesedett be. Ott volt az az ígéret, hogy nagy néppé teszlek, ott volt az az ígéret, hogy neked adom azt a földet és utódaidnak. Ez mind ott volt, az Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak megerősített szövetségi ígéreteiben Istennek, de a legnagyobban ez volt, hogy általad, a te magod által nyer áldást a föld minden népe. Gondoljunk csak vissza azokra, amiket Mózes első könyve 15. részében és 17. részében az Ábrahámnak adott ígéretekből olvasunk. De hát már a 12. részben Abrám elhívásánál, aztán ahogy Isten ezt megerősíti a 22. részben, amikor Izsákot az oltárra kellett tenni Ábrahámnak, aztán Izsák számára Mózes első könyve 26. részében, aztán a menekülő Jákobnak Isten az ő egyoldalú kegyelmi ígéretét adja. Azon a bizonyos éjszakán. Ott. Azon a helyen, amit aztán Jákob Bételnek nevez el. Isten az ő egyoldalú kegyelmi ígéreteit adja Mózes első könyve 28. részébe. Aztán hogy kapja Jákob Mózes első könyve 32. részében az Izrael nevet. Aztán 35. részben Isten hogy erősíti meg újra neki az ígéretet. Ezeket jó most fölidéznünk, akkor, amikor az ige szakasz végén olvastunk arról is, hogy Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről, amikor Izrael fiai hozzá fohászkodtak. Mózes, amikor kimegy a testvéreihez, az udvarból, ott hagyja a fáraó udvarát, és elmegy elnyomott, kényszermunkára fogott testvéreihez, akkor hitáltal az Istentől adatott ígéretek miatt cselekszik így. István vértanú azt is elmondja, hogy amikor látja a szörnyű sorsukat, és közbe avatkozik ilyen félelmetesen, hogy agyonüti azt az egyiptomit, aki bántalmazta a héber férfit, és a bántalmazást bizony lehet úgy érteni, az egyik ige magyarázatban olvastam, hogy annyira bántalmazta, hogy agyonverte. Mózes pedig, mint aki hatalommal bíró ember, a maga módján igazságot szolgáltat, akkor azt gondolta, ahogy István igehirdetésében olvastuk, hogy az atya fiai, a testvérei megértik majd, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. Ő így gondolta. Hitáltal ment közéjük, de ezen a ponton kiderül, és meg kell mondanunk, hogy mégsem Istenre nézve cselekedett. És ahogy ezt leírja maga a Mózes második könyve, második része beli ige szakasz, tehát Mózes maga, abból kiderül. Hát hova nézett? Amikor bosszút állt? Amikor úgymond igazságot szolgáltatott? Erre, arra nem látott senkit, és agyonütötte az egyiptomit. Aztán elrejtette a homokba. Azt gondolta, hogy a testvérei majd megértik, hogy Isten az ő keze által segít rajtuk. Az ő keze által szabadítja meg őket. De nem értették meg, mondta István vértanú. Magából, a történet leírásából azonban kiderül, hogy Mózes maga sem értette meg Isten akaratát. Lehet ilyen, hogy hitáltal elindulunk, hitáltal hozunk nagyon fontos döntést, nagyon súlyos döntést. De amit utána cselekszünk, az már nem hitből fakad, és nem Isten vezetése szerint való. Nem Isten szerint való. Ha Isten szerint való, akkor nem kell erre tekingélnünk, meg arra tekingélnünk. Ha Isten szerint való, akkor az úgy történik, de én az Úrra nézek. És nem az számít, hogy most látják emberek, vagy nem látják emberek, ha nem látják, akkor csinálom. Itt tetten érhető magának a történetnek az elbeszélésében, úgy, ahogy Mózes maga leírta ezt, hiszen ki más írta volna le ezt. Itt tetten érhető, hogy a hitbeli indítékhoz hozzá keveredett az emberi indíték. Nem hirtelen haragból cselekedett Mózes. Az is kiderül abból, ha pontosan olvassuk a szöveget. Megfontoltan cselekedett. Emberileg megfontoltan. Nem hirtelen haragból. Emberileg ezt megfontolta, amikor nézett így és úgy, és aztán, mint aki jogot formál arra, hogy a bántalmazón végrehajtsa az ítéletet, agyonütötte. Úgy oda csapott neki, hogy belehalt. Ha tényleg nagy ember volt, az ereje is nagy volt. És mint egyiptomi herceg lépett fel közben ezzel az egyiptomi munkafelügyelővel szemben. A hitbeli induláshoz hozzákavarodott az emberi indíték. Mennyiszer így van? És amikor így van, annak aztán súlyos következményei vannak. Súlyos következmények olyan módon, hogy Isten komoly nevelés alá kell, hogy fogja azt, akit kiválasztott arra, hogy az ő embere legyen. És míg Mózes úgy gondolta akkor, hogy majd megértik, hogy Isten az ő keze által ad nekik szabadulást, Istennek a következményekkel úgy kellett intéznie ezt az egészet, hogy Mózes majd 40 évet töltsön a puszta magányában, félretett emberként, befogadottként egy rokontörzs egyik főnökének a családjába. És majd akkor legyen Isten szerinti szabadítója, az Isten szabadításának szolgálja Izrael számára. Amikor az már Isten szerint való lesz. Amikor már Isten rendeli őt erre, és ahogyan Isten rendeli majd őt erre. Amikor mindezeket elmondtam, a legjobb, hogy felolvassak megint egy részletet, egy nagyon jó igemagyarázó könyvből, McIntosnak a Mózes második könyvéhez írott elmélkedéséből, és ez egy hosszabb szakasz lesz, nagyon pontosan rámutat arra, hogy mi volt itt a hiba, mi volt itt a baj, mi volt itt a vétek. No, ha hitből való volt az elindulás. Ezt írja McIntosh nekünk Isten útjait be kell tartanunk. Az emberi természet hiába tolakszik be még oly nagy buzgósággal, Istennek nincs rá szüksége az ő munkájában, és összetöri, megsemmisíti, félretolja. Az emberi természetet megillető hely a halálbirodalma. Ha az ember akar cselekedni, akkor Isten az ő csalhatatlan hűségében és tökéletes bölcsességében a körülményeket úgy irányítja, hogy azok az ember teljes leveretését és megszégyenítését eredményezzék. Ő tudja, hogy az emberi természet hogyan kezelendő, hová teendő és hol tartandó. Bár mélyebben hatolnánk Isten gondolataiba, úgy saját énünk, mint minden azzal összefüggő dolog tekintetébe. Akkor kevesebb hibát követnénk el, utunk biztos, lelkünk nyugodt, és szolgálatunk eredményes lenne. Történt azon napokban, Mózes nagy lett, kiment testvéreihez, és látta rabmunkáikat, és látott egy egyiptomi embert, amint üt egy héber embert a testvérei közül, és erre meg arra fordult, és látta, hogy nincs senki, akkor agyonütötte az egyiptomit, és elrejtette a fövénybe. Milyen buzgó tevékenységet fejtett ki Mózes testvérei érdekébe. De ez nem volt helyes ismereten alapuló. Vessük össze Római Levél 10.2-vel. Még nem érkezett el az ideje annak, hogy Isten Egyiptomot megítélje, és Izraelt felszabadítsa. Az értelmes szolga pedig mindenkor bevárja Isten cselekvésének idejét. Mózes nagy lett, és kiképezték Mózest az egyiptomiak minden bölcsességében, és úgy vélte, hogy majd megértik atyafiai, hogy az Isten az ő keze által ad nekik szabadulást. Mindez teljesen igaz is volt, és mégis futását nyilván idő előtt kezdte el. Ily esetben pedig az eredmény mindig teljes sikertelenség. Nem csak itt, hanem minden más idő előtt elkezdett munkánál, állandóan jelentkezik a bizonytalanság, és hiányzik a nyugodt fennség, valamint a szent szabadság. Mózes erre meg arra fordult. Ha valaki Istennel vagy Istenért munkálkodik, és teljesen megértette Istennek a munka részleteire is kiterjedő gondolatait, akkor nem érzi szükségét annak, hogy erre meg arra forduljon. Ha tényleg elérkezett volna az isteni időpont, akkor Mózesnek meglett volna a belső bizonyossága is, hogy az egyiptomi ember feletti ítélkezéséhez megvan az isteni felhatalmazása, és semmi esetre sem fordult volna erre meg arra. Egy újabb részlet McIntosh-tól. Az isteni bölcsesség vezetése alatt mindig fölfelé és előre nézünk. Minden esetre sokan vannak, akik részben tudatlanságból, részben túlzott önbizalomból olyan munkakörbe lépnek, melyre nem Isten jelölte ki őket, és így a szükséges képességeket sem nyerték el. Mégis gyakran csodálatra méltó hidegvért és önuralmat tanúsítanak, míg nem a vakító látszatot a mesztelen valóság váltja fel hamarosan. Mert változhatatlan az az alapigasság, hogy csak az Istentől való megbízatás és a vele való közösség tudata szabadíthatja meg az embert az erre meg arra való fordulástól. Csak ennek a megbízatásnak és ennek a közösségnek birtokában lehet valaki minden emberi befolyástól mentes és igazán független. Senki sem képes másoknak igazán szolgálni, ha nem teljesen független tőlük. De aki az ő igazi feladatát ismeri és elvégzi, az képes arra is, hogy meghajoljon és testvéreinek lábát megmossa. Ha tekintetünket most az emberekről az egyedül hű és tökéletes szolgára irányítjuk, nála semmi nő erre meg arra való fordulást nem tapasztalunk. És vajon miért? Mert Jézus az ő tekintetét sohasem az embereken, hanem mindig Istenen nyugtatta. Ő sem nem félt az emberek haragjától, sem nem kereste kegyüket. Ő sohasem nyitotta meg száját azért, hogy az emberek tetszését megnyerje, és épp oly kevéssé tartotta azért zárva, hogy ócsárlásukat elkerülje. Ezért minden szava és tette a fenség és szent szilárdság bélyegét hordta magát. Eddig az idézetek McIntosh-tól, ugye milyen pontos megfogalmazások. És így érthetjük meg, hogy mi is történt itt a hitáltal való elindulásból? Hozzákavarodott az emberi szándék, aminek nem volt itt az ideje, nem Isten szerint való volt. Ezért csak tragikus következményei lehettek akkor. Mózes nem mehet vissza a fáraói udvarba, tényleg nem használhatja a saját eddigi hatalmát, elnyomott népe megsegítésére, menekülnie kell. Rádöbben, hogy tudottá lett a dolog, pedig ő úgy látta emberileg, hogy nem látta senki, körülnézett, mielőtt az egyiptomit elintézte. A hatalmi körökben sok tapasztalata lehetett, hogy vannak helyzetek, amikben jó, ha senki nem látja, hogy mit csinál a hatalommal bíró ember sem. Ott lehetett benne az az óvatosság is, az az emberi bölcsesség, hogyha valaki látja, akkor beárulhat. Hát ő úgy látta, hogy nem látta senki. És most mégis mit kell megtudnia? Attól, aki kétségbe vonja az ő hatalmát? Noha népének tagja, később is majd mennyi ellenkezés támad a népe tagjaitól? Hány lázadás? Csak Kóré, Dátán meg Abirám lázadására gondoljuk. De más is van, későbbiek is. Mi történt? Mégiscsak látták, és a tulajdon népe közül valók látták. És ez, aki bűnös módon gonoszul veri a saját atyafiát, ez visszakérdez, hogy talán engem is meg akarsz ölni, mint azt az egyiptomit. Hát kitudódott a dolog, és kiktől tudódhatott ki? Azoktól, akiken ő segíteni akart. Azoktól, nem máshonnan. Miközben ő emberi bölcsesség szerint és emberi megfigyelés szerint tévesen azt hitte, hogy nem látják. Mégiscsak látták, a sajátjai közül valók láthatták. Híre ment. És akiken ő segíteni akart, azok maguk lettek árulóivá. Mennyiszer így történik ez? Az emberi indíték mennyire nem elég, mennyire tévedésbe visz, sőt kudarcba, akkor is, ha emberileg szólva testvéri érzés és a népe iránti szeretet volt abban, amit ő cselekedett. Mózes megijedt, mert azt mondta, tudottá lett a dolog. És valóban, a fáraó meghallotta, és halálra kerestette Mózest. Mózes elmenekült a fáraó elől, de itt érdemes megint arra gondolnunk, amikor a zsidókhoz írt levél azt mondja, hogy hitáltal hagyta el Egyiptomot. A menekülésében mégiscsak ott van újra az a hit, hogy Isten népéhez tartozom, Isten népéért még nem tudom, illetve már nem tudom hogyan, kell valamit vállalnom, és így hagyja el Egyiptomot. Elmenekült a fáraó elől, és hová mehetett? Át kellett jutnia az egyiptomi erődvonalon, ami a sínai félsziget felé védte Egyiptom határát. És valahol a sínai félszigetnek a keleti partvidékén, az akabai öböl mentén, Midian törzsének legalábbis egy része ott telepedett le, Midian másik része pedig az akabai öböl túloldalán, ami az arab félsziget, a mai fogalmaink szerint. Mózes elmenekült, elfutott, de mégis valamiképpen a magatartásában nem szembetűnően, de ahogy a zsidókhoz írt levél idézett igéje mutatja, ott volt az, hogy hitáltal hagyta el Egyiptomot. És noha megijedt, mégsem félt a király haragjától a tekintetben, hogy elhagyja Egyiptomot. Nem megy magyarázkodni a palotába. Talán tudja azt is, hogy jó alkalom most ez az ügy, ürügy lehet arra, hogy vele leszámoljanak. Éppen azért, mert nagy ember volt, hatalmas volt szóban és tettben, ahogy István vértanú prédikációjában hallottuk. Artapánusz is, a zsidó történetíró Krisztus előtt 3. században arról ír, hogy féltékeny lett és irigy lett a fáraó Mózesre. Ez is ott van a háttérben, az emberi összefüggésekben. Mózes nem megy vissza az udvarba, nem magyarázza, hogy miért büntette meg halálos csapással azt az egyiptomit. Elfutott a fáraó elől, és Midian földjére ment. Mint senkije. Messze került a népétől, akikkel vállalni akarta a közösséget. Nincs szó a kúsi asszonyról sem, akit ugye majd később szemrehányóan fölemlegetnek neki Miriam és Áron, Mózes 4. könyve 12. részében. Teljesen egyedül, messze. Részletezés itt nincs számunkra, hogy hogy jutott el odáig egyáltalán. Hogy sikerült neki az általa bizonyára ismert egyiptomi védvonalakon keresztül jutni, abban bízva, hogy Isten átsegíti őt, hisz hitáltali menekülés ez ilyen tekintetben, hogy megmenekülhetek a fáraó haragja elől, és hát keresztül kellett szelnie a sínai félszigetet, és így juthatott oda, ahol, így van, ahol Midiannak a törzse tanyázott, és talál egy kutat, és ott letelepszik, és oda jönnek Midian papjának a lányai anyájakkal. Később is, tehát ez több évezredes szokás, beduin törzseknél, hogy a lányok őrzik a juhokat. Midian papjának, itt így olvassuk a nevét, hogy Reuél, másutt így olvassuk, hogy Jitró, 7 leánya volt. Aztán olvasunk később arról, hogy voltak fiai is. És majd az egyik fiú, Hóbáb, az csatlakozik is Izraelhez. és később is az utódai Izrael körében telepednek le. De itt még csak a hét lányról van szó. Most a történethez még csak ez kapcsolódik közvetlenül. A fiúk talán még kicsik? Erről itt még nincs szó. Később, majd 40 évvel később, akkor szó van arról is, mikor már Izraelt kivezethette Egyiptomból az Úr hatalmas ítéletei után Mózes, és hogy látogatja meg az apósa a családtagjaival együtt, meg viszi Mózes két fiát is a feleségével Mózeshez, hogy látogatja meg őt ott a Sínai pusztában. Erről ugye Mózes második könyve 18. részében olvashatunk, érdemes azért odalapozni. Jetró, Midian papja, Mózes apósa meghallotta mindazt, amit Isten tett Mózessel és népével Izraellel, hogy hogyan hozta ki az Úr Egyiptomból Izraelt. Fogta tehát Jetró, Mózes apósa Cipporát, Mózes feleségét, akit az hazaküldött, meg a két fiát. És itt vannak a nevek, itt már a másik gyermeknek a neve is. És az ötödik vers, elment tehát Jetró, Mózes apósa, annak fiaival, itt a magyar fordításunk így mondja, hogy annak fiaival, egyszerűen az áll az eredeti szövegben, hogy fiaival. Igen. És feleségével Mózeshez a pusztába, az Isten hegyéhez, ahol az táborozott. És mondom, később majd Hóbábról olvashatunk, aki fia, Jetró Reuélnak. Érdemes a nevet is vizsgálni. Reuél azt jelenti, hogy Isten barátja. A Jitró, más esetben Jeter, az pedig ilyesmit jelenthet, hogy ő urasága, ő kegyelmessége, ő előkelősége. Tehát az igazából a rangot fejezi ki. Azt a megszólítást, ami járt ennek az embernek. A pap szó nem csak papot jelenthet szintén, hanem magasrangú vezető embert is. Általában ezeknél a keleti népeknél a papi feladat és a vezetői, elöljárói feladat összekapcsolódott. Izraelben is látjuk ezt még a bírák korában, Éli főpap idejében, aztán Sámuelnél is. Majd a királyság idején ott szétválik. Mivel a király az Júda törzséből való, aztán Észak-Izraelben meg más törzsekből is, amikor ketté szakad az ország, a papság pedig ugye Áron leszármazottaiból lehet csak Izraelben. Ha Midianról van szó, akkor arra is emlékezzünk, hogy úgy rokon nép, hogy Ábrahámnak a fia volt Midian is. Sára halála után, megözvegyülve, olvasunk Mózes első könyve 25. részében arról, hogy Ábrahám Ketúrát vette feleségül, és akkor ott még született több fiú, köztük az egyik Midian. Aztán emlékezzünk arra is, hogy az a kereskedő karaván, akiknek Jákob fiai eladják az öcsüket, Józsefet, az egyrészt Ismaéli, szintén Ábrahám fia, ugye? Másrészt Midiáni, illetve Médáni névvel van emlegetve. De ezek rokon törzsek voltak. Később majd Izraelnek a pusztai vándorlás során annak a vége felé baja is lesz velük. Moábbal, az meg ugye Lótnak a leszármazottja, meg Midiánnal. Erre most csak utalok Mózes 4. könyvébe. Itt Midian papjának a 7 lányával, amikor találkozik Mózes, ott a kútnál, akkor ez történik, hogy a lányok vizet merítenek, megtöltik a vájukat, hogy megitassák apjuk juhait, de pásztorok is jöttek oda, és elkergették őket. Hát ugye most már kész van a víz, majd mi megitatjuk a mieinket, aztán jöhettek ti. Semmi udvariasság, hanem a gyengébbnek az elűzése. Ezért volt az, hogy mindig a lányok csak később tudtak hazaérkezni a juhokkal, mert noha ők idejében oda mentek, vizet húztak, beleöntötték a vájukba, de jöttek a pásztorok, aztán elkergették őket, elébb megitatták a saját juhaikat, ők aztán férhettek hozzá. De most ott van Mózes. Föl kell, és intézkedik. Itt nincs semmi erőszakról szó. Itt arról van szó, hogy segítségükre sietett, így olvassuk, megszabadította, megmentette őket, egész pontosan, és megitatta a juhaikat. A ruházatáról látják, beszámolnak utána az apjuknak, hogy egyiptomi férfi, nyilván a ruházatán látszott az is, hogy magas rangú egyiptomi férfi volt ez, nem átallotta megitatni a juhokat. A lányok hazaérnek, elmondják otthon az apjuk kérdésére, mert az kérdezi, hogy ilyen hamar hazaértetek. Ma elmondják, hogy egy egyiptomi férfi segített, tette sikeressé a birkák megitatásának az ügyét ennyire ezen a napon. Hol van ő most? Miért hagytátok? Hívjátok ide, egyék kenyeret. Ugye az asztal közösség az a közösségvállalást fejezi ki. Együtt enni, akivel együtt teszünk, azzal közösséget vállalunk, befogadjuk. Ez volt az ókori keleten, évezredeken keresztül az egyértelmű kifejezése annak, hogy befogadunk. Ez a befogadás aztán annyira ment, hogy Mózeshez adta a lányát, Cipporát, akinek a neve lefordítva azt jelenti, hogy madár, madárka. És aztán megszületik majd a fiú, később egy másik is, ahogy Mózes második könyve 18. részében olvashatjuk, meg ahogy István is emlegeti, hogy két fia született. Ennek az elsőnek a neve az, hogy Gérsóm. Idegen ott. Tehát betű szerint ebből a két szóból van összetéve. Idegen ott. Jövevény. A gér az idegent, jövevényt jelent. Jövevény. Ő, aki Egyiptom hercege volt, hatalmával segíteni akarta népén, hitből fakadóan vállalta elnyomott népével a közösséget. Most idegen, messze földön. Jövevény, idegen földön. És múlnak az évek, hosszú idő. Hosszú idő. És akkor azt olvassuk, meghalt Egyiptom királya. Sokszor ilyen szakaszhatár, ha valaki meghal, egy zsarnok, aki hosszú ideig meghatározott mindent, és sokan szenvedtek a zsarnoki uralma alatt. Az elnyomottak föllélegeznek, és fölfohászkodnak. És várják, hogy na ennek vége, végre, most valami jobb jöjjön. És Izrael fiairól azt olvassuk, hogy Istenhez jutott fel a jajgatásuk. Sóhajtoztak a szolgaság miatt. És milyen ünnepélyes mondatok ezek. Hát innét kell majd folytatnunk. Isten meghallotta panaszkodásukat. Mennyire más ez, mint amikor azt olvassuk, hogy a fáraó meghallotta, hogy mit tett Mózes. Mennyire más, ahogy az Isten hallja meg azt, amit az ember hangosan kimondani sem mert talán. Meghallotta, visszaemlékezett Isten, megemlékezett a szövetségéről Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és tudott róluk. Itt így olvashatom a mi új fordításunkban, hogy gondja volt rájuk Istennek. Egyszerűen annyi áll az eredetiben, hogy Isten tudta. Mennyi vigasztaló erő van ebben. Isten tudta. Mennyiszer vigasztalt minket is, Marikámnak, feleségemnek a szavajárása lett ez, amikor sok zűrzavaros beszéd eljutott hozzánk, hogy tudja az Úr, látja az Úr. Látja azt is, hogy velünk mi van. Ámen.